Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Kérdez a rabit, szoktuk minden szerdán lejátszani. Ma is szívesen veszem, hogy jöjjenek a kérdések, és próbálunk rá válaszolni. Tudom, hogy a múlt hetekből, hogy kiszámíthatatlan, hogy mik lesznek a kérdések, milyen téma körül fog menni a beszélgetés, de hát ez részemre az izgalmas része ennek a programnak, hogy nem lehet rá készülni, és helyben kell válaszolni, és hajrá! Ugye egyre közelebb vagyunk a Rosh Hashanahhoz, az új évhez, most már nem a mostani péntek este, hanem a jövő péntek este következik be az új év, 5781-es év, és izgalmas idő abban a szempontból, hogy most kell megtérni, készülni kell az új évre, és remélünk, és kívánunk egymásnak, a sonatajvon szuka, mindenkinek legyen egy jó és édes év, legyen beírva az életkönyvében, és a boldogság könyvében, a nyugalom könyvében, mindent, amit csak kell. Egy dolog, amiben mindenképpen eltér ez az év a többi évtől, hogy ebben az évben, Rosh Hashana első napján, új év első napján nem lesz sófár. El fog maradni a sófár, azért nem lesz sófár, mert Sábez van, és a bölcsek azt mondtak, inkább ne legyen sófár, mert tartottak attól, hogy az ember fog a sófáról kimenni az utcára, el fog menni a rabbi, az azt mondja, hogy taníts meg, hogy kell fújni a sófár. És erre mondtak a bölcsek, akkor inkább ne legyen sófár, és így biztos, hogy nem kell vinni a sófát, és akkor így nem lesz szombatszegés. Itt lehet látni, hogy milyen fontos az az előírás, hogy szombata nem szabad hozni, vinni semmit, hogy az erősebb, mint a sófár. A sófár elmarad pont azért, mert hogy nehogy szegjük meg a szombatot, azzal hozunk-visszünk. András felteszett kérdés, mi volt az oka, hogy a Rebbe javasolta nevet változni Rabbi Steinsaltz rabbinak? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Ugye nevet változtatni az a vezeték névre vonatkozik, és ez nagyon érdekes. Ugye Steinsaltz rabbi ugye nagyon híres volt, ő volt az első, aki nekiállt lefordítani a Talmudot héberre, azóta már mások is csináltak, tanultak az ő jó, a siker oldalairól is próbáltak rajta még jobb és még szebben megtenni. Mindenképpen nagyon híres volt az egész világon, mint Steinsaltz. Steinsaltz, mit jelent a Steinsaltz? Az kő, só. Az történt, hogy Steinsaltz rabinak a fia nagyon beteg volt. Rákos volt, azt hiszem, hogy 17-18 éves lehetett. És Steinsaltz ugye egy lubavicsi haszid volt, és kérte a Rebbetől egy áldást, hogy a Rebbe imádkozzon, és áldja meg a fiát gyógyulásra. A Rebbe megadta az áldást, és közben azt mondta, hogy figyelj, a Kabbala szerint a névnek nagyon komoly jelentősége van. És a te esetedben a kő és a só mindkettő olyan élettelen dolog, és talán Erebe nem mondta ezt a talán. És azt mondtad, akkor az itt nincs benne nagy áldás. És erre javasolta Erebe, hogy javítsa, hogy változtassa meg a nevét. Jó? Egy vagy két vagy három héttel később, nem tudom pontosan mennyi idő, rosszabb lett a fia állapota. És erre megint írta a Rebének, hogy a fiam állapota romlott. Erre kérdezte a Rebe, hogy meg voltam névváltoztatása. Erre azt mondta, hogy igen. Erre azt kérdezte a Rebe, van-e már személyigazolványa az új névvel. És az nem volt. És az pénteken volt. Erre azt mondja neki a Rebe, hogy még Sábesz előtt, ha lehet, szerezem be egy személyigazolvány az új nevével. Az volt a probléma, pénteken Izraelbe a hivatalok nem nagyon nyitva vannak. Ugye vasárnap ez egy rendes munkanap, és ezért cserében a péntek ez egy gyenge munkanap. Ezen belül a péntek délután plánad minden zárva van. De mivel a Rebe azt mondta, hogy még Sábesz előtt legyen neki személyigazolványa, erre gyorsan telefonált és keresett kapcsolatot. A régen valaki bejött a belügyminisztériumba, és még Sábesz előtt pénteken kiállítottad neki egy új személyigazolványt. Kezében adta, ő értesítette a Rebét, hogy van már személyigazolvány az új nevével. Egyébként azt kérdezte a Rebétől, hogy innentől kezdve változtassa meg a Talmudnak a neve is, hogy ne legyen Steinsaltz Talmud, hanem legyen Ibn Israel Talmud. Azt mondta Rebe, nem. A könyv az maradhat, csak a neve ne legyen olyan, és tényleg azután a fia meggyógyul, mai napig egészséges is, hosszú élete van. Most az egész történet azon kívül, hogy itt egy valódi csodarabiról van szó, az érdekes az egészben az, hogy itt a vezeték névről van szó. Amikor a Kabbala beszél a névről, beszél a Héber névről mindenkinek a neve. Ábrám, Yitzhak, Jákob, Szára, Rivka, Ráchel, Lea, és a Rebbe a vezeték nevet is olyan komolyan vette, hogy is ehhez kötette a fiának a gyógyulása. Hál' Istennek, hogy meggyógyult, és így lett ő, volt Steinsaltz rabbi közben Ibn Israel. További kérdés az Andrástól. Általában hazaadunk a smának három szó a vége, hogy legyen 248 szó összesen. Ha egyedül, akkor is, akkor miért van is írva Kén Melech Neman az elején? Ez egy nagyon érdekes dolog. A smában van 245 szó, de a 248 az a szám, aminek az embernek a test részei vannak. És általában azt mondjuk, hogy minden testrészhez van egy párhuzama, egy micva. A 245 az pont a nem megfelelő szám, egy hiányzik három szó. És erre az a szokás, hogy három szót tesznek hozzá a smához. És itt válasz a kérdésre, amit András kérdezett, két szokás van. Az egyik szokás az, hogy valaki, hogy abban mindenki egyezik, abban, hogy valaki közösségben imádkozik, akkor megvárja, hogy az előimádkozó mondjon hangosan a sem elő kéhen emet, a smá végén, és ez a három szó, az neki is számít, és a 245-ből lesz 248. Ha valaki nem közösségben imádkozik, akkor két szokás van. Az egyik szokás az, hogy az elején mondja az ember Kél Melech Neman, és ezzel kiegészíti a 248 szóhoz. A másik szokás, ami a haszid szokás, hogy nem mondjuk Kél Melech Neman az elején, hanem a végén azt mondjuk a ni a sem elő kéhem, Ani a sem elő kéhem emet. És miért? Mi kétszer mondjuk azt az utolsó három szót, Ani a sem elő kéhem, és így megvan a 248 szó. A lényeg az, hogy mondjuk el reggel este a smát, a hagyad Izraelt, mind a három fejezet, és pluszban a három szó, és akkor tökéletesek leszünk. Chaimnek van egy kérdés, hogy mit gondolsz a pszichológiáról, mit mond róla a Talmud? Hát a pszichológia az egy, nem értem mi a kérdés, hogy mit gondolok a pszichológiáról, általában a pszichológia nagyon bölcs dolgokat mond. Valójában én értem a kérdést. Nagyon sokszor van, hogy az ember elmegy pszichológushoz, és a pszichológus ahelyett, hogy segítsen rajta, hűíti. Például, amikor a pszichológus próbál meggyőzni az embert, hogy mindenféle dolgok, hogy gyerekkorában bántat valakit, és a szülő mondott neki egy rossz szót, és ennek következmény 30 évvel később ez vagy az történik. Abban nem mindig hiszek, de az az obzervárás, hogy magyarázza nagyon sokszor, nagyon bölcsen az emberi működése, az emberi reagálása, vagy ilyesmi, az nagyon-nagyon bölcs dolgok. Mit mond róla a Talmud? Hirtelen nem jut eszembe, mit mond a Talmud a pszichológiáról. Van a Talmud mindenféle állítását emberi viselkedésről, hogy ember képes erre, nem képes arra. Az embernek nehéz hazudni. Például valaki kölcsön vett fel valakitől, akkor nehéz neki. Nehézére jön az, hogy csak így tagadni, ezek inkább a feleit fog tagadni, nem az egészet. Vannak mindenféle ilyen, ha ezt is lehet mondani, emberi pszichológia, a Talmudban több ilyen állítás van. Vannak olyan, amire az ember rögtön ráismer, van olyan, az ember nem olyan rögtön, olyan gyorsan ismer. Például van egy olyan állítás a Talmudban, hogy a nők sokkal erősebben akarnak házasságban élni, és nem egyedül élni, mint a férfiak. Vagyis a nőknek nehézebb egyedül élni, mint a férfiaknak. Erre vannak, akik azt mondanak, hogy nem biztos, hogy ez így lehet, tényleg simán lehet ezt így látni a mai emberek között. Szóval van mindenféle érdekes ilyen állítások az emberi viselkedésről a Talmudban. Ján, te felteszed kérdést, a csodarabik segítenek nem zsidóknak is, ha az megkéri? Szerintem igen. Mondom, például a Bodra keresztüli rabbi Sájele, Steiner rabbi Sájele, ő hozzá ugyanúgy jött, ő nem zsidó, mint zsidó, és segített nekik, jól beszélt magyarul, és segített, megáldott, tanácsot adott. Jó, hát mit jelent ugyanúgy? Természetesen nem ugyanúgy számban, mert természetesen sokkal több zsidó fordult a Reb Sájelhez, a keresztüli is csodarabihoz, mint nem zsidó, de a nem zsidó jött, akkor szívesen imádkozott érte, és szívesen segített neki. Egy érdekes dolgot vettem észre a Rebbenél, hogy amikor a zsidó kért áldást a Rebétől, akkor mindig Rebbe szokta mondani, hogy írja meg a nevét, és az anyja neve. Mert ez a zsidó szokás, hogy amikor imádkozunk valakiért, akkor megemlítjük őt az anyja nevével. Természetesen az ő héber neve, illetve az anyja héber neve. Ha nincs héber neve, akkor a polgári nevet kell használni. Ha nem zsidóról volt szó, akkor a Rebbe mindig azt mondta, mi az ő neve, és az apjának a neve. Hát nagyon érdekes, hogy nem zsidó esetében az apja nevet kérte, és a zsidó esetében anyja nevet kért. Érdekes történet volt, egyszer Vancouverben volt egy lengyel holokauszt túlélő zsidó, aki házasodott egy nem zsidó nővel. A nő nagyon beteg lett, és mivel ő ott járt a Chabadban, erre írt a Rebének, és kérte a Rebet imádkozzon a feleségért. Erre a Rebe azt kérdezte, hogy mondja meg a neve, illetve az anyja, a feleségének a neve, illetve az anyja neve. A Vancouveri Chabad rabinak az nagyon gyanús volt, hogy a Rebbe kérte a nőnek az anyja nevét, és ez azt jelenti, hogy a Rebbe zsidónak vette. És erre elmentek a nőhöz, és azt mondták, mondta, te zsidó vagy? Mert a Rebbenek az állításában úgy tűnik, hogy te zsidó vagy. Erre azt mondta, hogy nem tud rólad, meg kell kérdezni az ő anyját. És az anyja megdöbbenve haladta a kérdés, és azt mondta, ha kiderült, akkor kiderült, hogy ő szintén halakoszt túlélő volt, ugye úgy tűnik, hogy generációs különbség volt, és ő úgy döntött, hogy nem fog elmondani a gyerekeinek, hogy ő zsidó. És a Rebbe, mikor kapta a kérést, hogy imádkozni a hölgyért, a Rebbe rögtön észrevett, hogy a zsidó, és kérte az anyjának a nevét. Nagyon érdekes dolog. Kata, hogyan lesz valaki csodarabi? Ki dönti el a csodarabi, vagy egy bölcsrabi valaki? Ez nem döntés kérdése, az vagy csodarabi, vagy nem. Ez azt jelenti, vagy az ember jár, idézőjelben jár természet fölött, vagy nem. Nagyon sokszor idéztem erre, amit a Rebbe válaszolt, hogy valaki kérdezte tőle, a Lubavitcher Rebbere gondolok, hogy valaki kérdezte tőlem, hogy csodarabbi vagy? És csodákat művelsz? És erre Rebbe azt válaszolt neki. Ez egy nagy dolog, elmondom a receptet. És akkor én ez a válasz arra a kérdésre, hogy hogy lesz valaki csodarabbi. Azt mondta a Rebbe, ha valaki a saját természete fölött jár, és a saját természet fölötti erővel szolgálja Istent, imádkozik, és Tórát tanul, és soha nincs olyan, most fáradt vagyok, és nincs erőm, és nincs kedvem, hanem mindig a saját természetet legyőz, fölötte jár, akkor az Isten azt mondja, hogy mivel ő a természet fölött jár, akkor ő a világ természete fölött is jár. Ha valaki saját magával szemben mindig a természetre hivatkozik, akkor azt jelenti, hogy ő maga alaveti magát a természet alatt, hát akkor nem számíthat, hogy az Isten a természet fölöttre rakja őt. Ez lényegében a válasz arra a kérdésre, hogy hogy lesz valaki csodarabbi, hogy ő a saját természete fölött jár. Ez éjjel-nappali tanulás, Isten szolgálat minden másodpercben, soha nem figyelve a saját kényelemre, és ilyesmi, és ez akkor biztos, hogy a természet fölött jár. Háimnak van kérdése. Vidéken beszélgettem egy cigány származású 20 éves fiúval, azt mondta, nem hiszi el a holokausztot, mert lehetetlen, hogy emberek itt bántsák egymást. Zavarba voltam, mit mondjak? Te mit mondanál? Azt kell mondani neki, hogy igaza van, hogy nem lehet elhinni, hogy emberek, és ilyenkor ezt idézőjelbe tennem, hogy emberek így bántsák emberekkel, de ez tényleg. Egyszer volt a Pepsi szigeten, valaki provokálni jött hozzám, ugye ott is van a kérdező rabbi, csak ott 10 forintot is be kell dobni. És akkor azt mondja, én nem hiszem el, hogy volt holokauszt. Mondom neki, nagyon érdekes, hogy hol van a nagymamám? Nagymam nagyon szerette a családot. Hova ment? Egyszerűen csak elhagyta a családot, ha nem érdekelte a gyerekét, vagy ilyesmi. Hol van a nagymamám? És erről nagyon zavarba jött. Én nem kezdtem neki filozófiákat mondani, de tényleg az én nagymamám meghalt a holokauszban. Pontosabban ez a déd nagymamám, és sajnos ő még a vagonba halt meg, öreg nő volt, és a nagybátyám kezében meghalt. Szóval, hol van a nagymamám? Erre kezdett mondani, igen, kis számban volt holokauszt, de nem nagy számban. Akkor már nem volt értelme az egész beszélgetésnek. Abban a percben, hogy elismeri, akkor már kis szám, nagy szám, az már nincs jelentősége. Az igazság az pont ezért kezdett a Yad Vashem ebben a gyűjtésben, hogy ne csak számok legyenek, hanem nevek is legyenek. És állandóan gyűjtenek be neveket, ahonnan csak lehet, hogy minél több név, a konkrét név, születési dátum, ha lehet, lakhelyed, hol halt meg. De mindenképpen Kár erről vitatkozni, mert őseink sajnos elmaradtak. Hál' Istennek az én esetemben, én és unoka testvérem voltak az egyetlenek, majdnem az egyetlenek az osztályban, vagy több osztályban, amikor jártunk Heiderben, iskolában, akinek volt két, nekem volt négy nagyszülőm. Sőt, a unoka testvéreimnek soknak nem volt négy nagyszülő. De nekem négy nagyszülőm volt, és ez a ritkaság volt. Ezért azt mondta, nem volt halakoszt, ez butaság. Általában olyan ember mondja, akit nem érdekli a tényeket. Azzal nem lehet vitatkozni igazán. Béla azt írja, tisztelt rabbi, a Rosh Hashanah történetéről, kialakulásáról és jelentőségéről mit kell tudni, aki nem zsidó? A Rosh Hashanah története nagyon egyszerű. A Rosh Hashanah az újévi történet, a világ teremtés története. Az Isten megteremtette a világot, és Rosh Hashanah az a világ teremtésnek a napja. Csak mivel a teremtés hat napos volt, a Rosh Hashanah az a hatodik napon van. Ami azt jelenti, van nulladik év is, mert az első év első napja előtt már volt öt nap, amikor a szárazföldet, stb. Teremtett, de a világteremtés az emberi teremtéssel kezdődik. A Bibliában le van írva, ilyenkor kell sófárt fújni, ami kasszarvnakból kialakított hangszer. Ez nem egy alakulás, ez a Bibliában le van írva, a világ teremtés is le van írva a Bibliában, és a leírás, hogyan kell ünnepelni a Rosh Hashanah-t. Egy, a legfontosabb az a sófárfújás, amit előbb említettem, hogy ide elmarad az első napon szombattan, a szombat miatt, a második napon vasárnap lesz sófárfújás. Ez az a bibliai előírás, a szakás, hogy ilyenkor a bárhezt, a kenyeret mézbe mártjuk, édes almát is mézben, és eszünk más különleges ételek, ami mutatnak, jeleznek valami jó jellet. De ez a szokások. Az előírás az a sófárnak a hangja. Ide is hozom a sófárt, és megfújom. A sófár az mindig a szájnak a jobb szélébe teszünk. Egyébként ebben a hónapban a zsidó naptár szerinti elő hónapban, akkor minden nap, minden reggel a zsinagógában az ima végén fújunk a sófárt. Ez egy ilyen emlékeztető hang, már jön az új év, és meg kell térni, fel kell készülni rá. Ján felteszi a kérdést, van-e most a világon csodarabbi? Szerintem van. Eszembe jutott, hogy itt ebben a házban a harmadik emeleten lakik egy lakott, most már elköltözött egy kedves barátom, egy zsidó barátom, egyszer lekiabál fentről, azt mondja, Báruch, te csoda rabbi vagy. Mondom, hogy képzeled el? Csoda, hogy rabbi vagy. Jó, de nem erről van szó, ez csak egy vicc volt. Léteznek egy csoda rabbik? Szerintem igen, de nem olyan sűrűn, mint régen. 100 évvel ezelőtt több csodarabbi volt, mint ma, szerintem. Chaim felteszi a kérdést. Júdi rabbi hazament. Mit tudunk róla? És a gyerekevel mi van? Nem, a Dux rabbi, aki itt járt a Pesti Jesivában nálunk, ő a koronavírus megtámadta, és talán a leghosszabban volt a kórházban oltatva, és már többször lemondtak róla, és csodak csodája, hogy életben marad, egyre jobban volt, most már tud lélegezni, és minden. Kiment a kórházból, és átment a rehabilitációra. A ROSC intézetben, az a NYU, New York University kórházban volt, és mellette rögtön össze van kapcsolva egy ROSC intézet, ahol rehabilitációval foglalkoznak. Sajnos ismerem azt a helyet, mert Mendel fiam szintén oda járt az utolsó nyáron, mert azt gondoltuk, hogy fogunk tudni őt a lábára állítani. Segítették, de nem elég, nem tudott teljesen lábára állítani. Mindenképpen nagyon képesek, hihetetlen csodákat, idézőjelben a csodákat képesek művelni, nagyon-nagyon jó szakemberek ők. Mindenféle trükkek és mindenféle módszerek vannak neki, hogy hogy lehet az embert újra a lábára állítani, és kegyetlenül. Nincs ott kegyelem, mert ugye gyorsan, erősen kell lépni, mert csak így tud az ember igazán előre lépni. Mendel fiam is nagyon hálás volt nekik, hogy amit tudtak nekik neki segíteni. A gyerekeiről nem tudok semmit. Éles László, üdvözlöm Rabbi, Sófattan folyosnál három típus van, truas, varim, kia. Nyilván szimbolikus jelentése van, mit jelent ez a három? Sófar folyásnál bármikor meg lehet fújni. Sófarnak a fújása előírás szerint csak Rosh Hashanakor van. A szokás az, hogy elul hónapban minden reggel az ima végén, amit említettem előbb. Amit most fújtam sófar, az nem volt se előírás, se szokás, csak akartam mutatni a nézőknek itt, hogy lássanak, halljanak a sófárt. Egyébként olyan sófár, ami telefonon keresztül megy, Facebookon keresztül, vagy ilyesmi, az nem sófár hang, az már csak gépi hang. A sófár hangból lesz gépi hang, és a gépi hang az, ami meghaladszik a másik végén, szerintem egyáltalán nem számít sófár hangnak, de nagyon utánozza azt. A sófárnak a jelentéséről erről még sokat fogunk beszélni a következő napokban, az esti órákban. Katának van egy további kérdése. Aki gyerekkorában hajnali 3 órát a reggel 6 helyett már tórát tanult, hogy minél többet tudhasson, akkor ez már az út a csodarabbi válás felé, rabbi. Na, Kata, te egy kicsit túlzásba viszed. Én nem vagyok csoda rabbi, inkább csoda, hogy rabbi, igen. Igaz, hogy fiatal karamban sokat tanultam, de még hosszú az út, és még sok mindent kell tennem, igyekszem. Mindenképpen a természetem belül igyekszem, de igyekszek egy kicsit mindig többet is tenni, és ez lényegében minden embertől várható. Egyébként van egy olyan szokás, hogy minden évben Rosh Hashana előtt az ember végig gondoljon, és egy olyan micvára gondoljon, ami eddig nem tökéletesen teszi, és akkor erre fog jobban ráfigyelni, de nagyon konkrét, nem általános, hogy innentől kezdve jobban fogok figyelni mindenre, hanem jó, hogy figyelje mindenre, de egy nagyon konkrét határozattal szoktak belépni az új évben, hogy ebben az évben ezt is ezt jobban fogok csinálni. Kóser. Vagy ha nem tud az ember rögtön az egész kósert vállalni, akkor ilyentől kezdve már csak disznóhús semmiképpen, és marhahús sem, csak akar a kóser, vagy csak a kóser csirke, vagy a sábezból most soha nem fogok lámpát kapcsolni. Nagyon konkrét dologgal lépjen az ember bele az új évben, és ez mindig egy előrelépés, és természetesen előrelépés azt jelenti a megszokott kényelemtől egy lépés előre. Andrea, ha egy nem zsidó tekedné magára a tfilint, akkor azt a tfilint lehetne tovább használni a zsidó embernek. Nincs értelme, hogy egy nem zsidó tekerjen magának tfilint, mert a tfilinnak a tekerése az csak akkor van jelentősége, ha ezzel az ember teljesíti az isteni, a tórai parancsolatot. Ha az Isten ezt nem kéri, akkor nincs értelme tekerni a tfilint. De az, hogy a nem zsidó egyszer tekerte, vagy többször tekerte tfilint, ettől a tfilin nem lesz érvénytelen, ugyanilyen szent marad, és utána a zsidó kézbe kerül, ezért tudja teljesíteni a micvát. Ugyanilyen igaz, a tóra tekercsre, a nem zsidó kézben van a tóra tekercs, ugyanígy szent. Azáltal nem zsidó kézben van, attól nem lesz nem szent. Chaimnak van kérdés, 5781, milyen szó? Milyen szó, kifejezés száma ez? Mit lehet előre gondolni erről a számról? Épp a napokban küldött nekem valaki egy kis írás a Hatam Szajferről, ez a pozsonyi rabbiról, aki 1839-ben hunyt el, épp nagy ünnepek után. És valamit ír épp a 780-as szám és a 781-es számról, de be kell vallanom, hogy nem éltem abban az írásban, mert ugye ilyen az élet, de nem tud mindig megállni és végig gondolni. De valami van ott a számban. A 80 és a 81-es szám, 780, utána fogok nézni Bli Neder, és a legközelebb, hogy a napi tanításban majd el fogom mondani. Egyébként itt a reklámnak a helye, hogy minden nap kiküldöm egy 2-3 perces kis videó WhatsAppon, egy kis tanítással, akit érdekli, írja nekem egy rövid mail, napitanitás@zsidó.com, ennek a feltétele az, hogy használjon a WhatsAppot, írja meg a telefonszámát, és akkor én hogy válaszolni fogok neki, pontosan hogyan lehet csatlakozni ehhez. Chaim, szokás-e bármit előre mondani az új évről? Hát, mit lehet mondani az új évről? Igen. Nem az új évről, hanem az új év kapcsán szoktunk mondani magunkról, hogy ebben az évben jobbak leszünk, és jobban fogunk igyekezni. Az évről semmit nem tudunk mondani, imádkozni tudunk az új évről, hogy legyen egy jó év, legyen egy egészséges év, pláne most a vírus idejében. Ez mindig is ráfér ránk az új év, de mondani az új évről ahhoz kell egy proféta, akinek az Isten elárulja, milyen lesz az új év. Menjünk tovább. Akkor Chaimnek van egy további kérdése. Apám el lett hamvasztva. Katolikus templomban van eltemetve. Mit tehetek még érte? Már mondtam múlt évben kádis, idén is szeretnék majd. A rabinikus irodalomban, a responsum irodalomban, a sut, Salotu Csuvot irodalomban, ez több könyvvel a rabik leveleznek, nem csak rabikon, emberek feltesznek kérdéseknek, és a rabik válaszolnak, és ott van egy olyan kifejezés, hogy Shalat Chacham Chatzi Tshuva. A bölcs embernek a kérdése, abban már egy fél válasz is van, mert a bölcs ember úgy adja elő a kérdést, hogy megadja már a válaszatnak a lehetőségek. Ebben a kérdésben is, a kérdésben már benne van a félig a válasz. Mit lehet tenni érte? Már mondtam, kádist érte. Első dolog az ember tesz a szülők és a többi elhunyt rokonok után, hogy mondja a gyászoló kádist, amit mindig közösségben, a zsinagógában, általában, minnyenben, azt jelenti, hogy 10 vannak, akkor elhangzik. Ez egy interaktív ima, amiben megdicsérjük az Isten nevét. Ez a legfontosabb dolog, az ember tud mondani az elhunytakért, a járcájt, vagyis a halálozási évforduló napján. Év közben is érdemes micvákat, jó cselekedeteket tenni értük, az elhunytakért. A Jarcajt napján a legjobb, legjobban használ. Ez az, az ember tud tenni értük, mert lényegében, ha az ő emlékük viszi az embert a jó útra, az, ami ad nekik energiát, hogy tegyenek egy jó micvát, ez azt jelenti, mintha még az ő hatásuk ez, és ezért még az ő jobbukra van ez írva. Hol lesz a taslih sófárfújás? Ugye előbb említettem, hogy idén az az eltérés, hogy a Rosh Hashanah új év első napján nem lesz sófár, csak a második napján. Ugyanúgy a taslih, amikor elmegyünk a folyóhoz, és elmondjuk azt a verseket, és szimbolikusan bedobjuk a vétkeinket a mély vízben, az is elmaradt, és nem az első napon lesz, hanem a második napon lesz, pont azért, mert vinni kell az imakönyvet, és Sábeszkor nem szabad vinni. És akkor ezért ez is elmarad a második napon. Minden évben nálunk a sófárfújás, ez magától értető, az a zsinagógában lesz, pontosabban nem a zsinagógában, mert pont a pandémia miatt nem a zsinagógában, hanem az udvarban imádkozunk. Vasvári Pár utca 5 adta az udvarban, mindenkit szeretettel várunk, érdemes előre jelentkezni, és körülbelül délben, vasárnap délben lesz a sófár. Aztán délután 5-kor, ha jól emlékszem, akkor elmegyünk a taslihat mondani a Lánchídnál, a pesti oldalán, és akkor sófát is fújunk olyanoknak, akik véletlenül nem voltak a zsinagógában, hát halljanak ők is sófát. Aztán 3:45-kor a mincha délután ima előtt, akkor megint elhangzik a sófár a vasvári zsinagóga udvarában. De én úgy tudom, hogy a napokban ez publikálva lesz, hogy minden kerületben lesz egy sófárfújás a megjelölt helyeken. További kérdés. Chaim, anyám él katolikus módon, nem beszél velem. Ő érte, mit tehetek? Minden reggel, mikor film van rajtam, kérek rá áldást. Chaim, másodszor is ugyanezt csinálsz, hogy felteszel a kérdést, és aztán zárójelben meg is írod a választ, nagyon jól teszel, imádkozol érte az egészségéért és minden, hát arról nem tehetsz, hogy ő nem akar veled beszélni, nem a te hibad miatt történt ez, csak sajnálni kell ezt a helyzetet, amikor anyuka megtagadja a saját gyerekét, de hát erről te nem tehetsz most. Katának további kérdése, Rosh Hashanah előtt szokás temetőbe menni, ez a szokás hogyan és miért alakult ki? Az van írva, hogy azért megyünk a temetőben, először megemlékezni a rokonokról, imádkozni az ő sírjuknál, de van a sófánálban olyan dolog is, hogy az ember elmegy a temetőben, akkor egy kicsit könnyebben tud megtérni utána, mert azt mondja, hát ez az élet a vége, és akkor érdemes az élete során egy kicsit jobban odafigyelni, ahogy az életnek tartalmas élet legyen. És ez is az egyik ok, ami miért járunk a temetőben Rosh Hashanah előtt. Igazad, nem Rosh Hashanah napján a hangsúly nem a megtérésre, hanem arra, hogy vállaljunk az Isten, azaz Istennek a megkoronazását. A Jom Kippur napján ott az a sófár, az a csúvá, a megtérésnek a lényege. De mindenképpen felkészülve a Rosh Hashanahra és a Jom Kippur az mindenképpen a megtérés, és ez kapcsolódik a temető látogatással is. Jánnak van kérdése, ahol nincs folyó, akkor hol lehet a táslik? Hát, ahol nincs folyó, vagy nagyon messze van, az ember nem tud elmenni, akkor egy víznál, még akár nagyon szükség esetén, az ember kinyitja a csapot, és ott mondja el a táslik. Ez természetesen nem az A verzió, B vagy a C verzió, mert az eredeti szokás az, ahol víz van, folyó, és a folyóban vannak halak. Ez az eredeti szokás, a halnak a szem az mindig nyitva van, és kérünk, hogy az Istennek a szem is mindig nyitva legyen, és vigyázzon ránk, elnézést. Éles László, Tórában Szent Sátor jelentős helyet foglal el. Talmud mit mond róla? Az a sátrak ünnepe, az Rosh Hashanah után 2 héttel van a sátrak ünnepe, és ilyenkor eszünk a sátorban. Dátum szerint az október 2-án este bevonulunk a sátorban, ami ugyanott lesz a Vasvári udvarában lesz a sátor. Chaimnak van további kérdése, úgy láttam, talp nélküli pohár a divat Chabad körökben. Miért? Nekem olyan van, aminek van talpa, mit gondolsz erről? Nem tudom, hogy voltál az első vagy a második Zohar óránkban, ugye tanulunk a Zohárt, az a Kabbalának az alapműve, a zsidó misztikának az alapműve, és az első, de a második órán arról volt szó, hogy a Zohar leírta alapján a poharat alulról kell tartani, és azt szimbolizálja az öt új is minden, és az áldásnak a fogadása, és ha az emberek alulról tartja a poharat, ott egyszerűbb, hogy nincs talpa. És ezért a Chabadban az a szokás, hogy a pohárnak nincs talpa. Van olyan szokás, hogy pont az oldalon fogjunk a poharat, és említettem azon az órán, hogy van olyan szokás is, az ember alulról tartja, és a másik kézzel középen, oldalról, ugyan mind a két szokást teljesíti. Chaim, hogy működnek a Chabad iskolák Budapesten? Nem tudom pontosan, mire gondolsz. Ha arra gondolsz, hogy koronavírus idejében, akkor nem egy egyszerű feladat. Nagyon igyekezünk, hogy egészséges körülmények között működjön az iskola, és ilyenkor mérlegelni kell, az egyik oldalról azt akarunk, hogy a gyerekek járjanak iskolában, mert a szülőknek kell menni munkában, stb. Ugyanakkor arra kell vigyázni tényleg, hogy ne vigyek haza az iskolából a vírust, és akkor ezt kell állandóan mérlegelni, és nem lehet kompromisszumot kötni az egészségi kérdésben. Épp ma olvastam az újságban, nagyon sok iskolában van, elrendeltek a rendkívüli szünetet, nálunk is egy pár napig, de holnaptól már az óvoda és a bölcsőde újra fog működni, és remélem, hogy egy pár napon belül az iskola is újra fog működni. Az az érdekes, hogy tegnap a Zalmi fiam hívott Baltimore-ból, az USA-ból, és lényegében olyan boldog volt, azt mondta, apu, úgy tűnik, hogy koronás vagyok, mert azt kell mondanom, hogy ő nagyon irigyelte a bátyját, a lézert, akinek még márciusban volt, meg volt a vírus, és túl volt rajta 48 óra alatt, semmiféle igazi mellékhatása nem volt, és az Almi fiam is nagyon irigyelte, milyen jó lenne, ő is túl lenne rajta, és akkor így nem kell félni, és mindenhova mehet, mert az iskolában volt egy olyan feltétel, csak olyan járjanak, akiknek már koronája volt, vagy biztosan nincs, és erre lényegében nagy hírrel, hogy minden megtettek az Yeshivában, hogy vigyáztak, de úgy mégis egy gyerek bekerült, elkapta valahonnan, és továbbadtat az iskolában, és most elterjedt az iskolában, és ezért mit csináltak az iskolában? Bezártak az ajtókat, és mindenki karanténban van a jesivában belül, és tovább tanulnak is minden, mert mindenkit hazaküldeni, és otthon legyen karanténban, ez nem is annyira jó, mert mindenki akar hazaviszi magával a vírus. Így megmarad a jesiva, bezártak az ajtókat, senki nem jön ki, senki nem megy ki, senki nem jön be, és folyik a tanulás, még hallunk a következő napokban, hogy alakul a dolog. Ugye, mert tényleg 10-valahány éves gyerekek esetében az nem a világ vége. A lényeg, hogy ne adják ezt tovább másoknak. Kata kérdez, a nem zsidó ember csinálja meg a taslif ritus olyan, mint a tfilint kötne, magyarul semmit nem ér igazán. Én mindig azt mondom, hogy a vallásokat nem kell keverni. A zsidó kövesen a zsidó vallás előírásai, micvai, szokásai, és a nem zsidó kövesen a saját vallás szokásai. Keverni a szokásokat, az nincs értelme. Az olyan, mint ez a párbeszéd. Ha az a lényeg a párbeszéde, hogy senki nem képviselje igazán a saját vallási elveket, amilyen higítva, akkor az se nem húsos, se nem teljes, se nem ide, se nem oda. Azt kell, hogy mindenki teljes igazságában képviselje a saját vallási szokásokat és minden. Ezért nincs nagy értelme, hogy a nem zsidó kövesen a zsidó szokásokat, ugyanúgy nincs értelme, hogy a zsidó kövesen a nem zsidó szokásokat. Háimnak további kérdése van. Milyen áldás lehet mondani a maszkra? Ez a fertőtlenítő gélre is. Az is kézmosás? Háimnak mindig vannak jó kérdései. A fertőtlenítés az természetesen kézmosás, csak nem a halachikus kézmosás. Ugye a kenyér evés előtt van kézmosás, annak pontosan le van írva, hogyan kell, hogy rá kell önteni a vizet, és arra mondok áldás. Az biztos, hogy a fertőtlenítés az kézmosás, csak nem, mert halachikus kézmosás. Milyen áldás kell mondani a maszkra? A Shulchan Aruchban meg van említve, hogy amikor az ember gyógyszert szed, akkor mindig azt mondja, Yihi racon, shetehéze li lerefua. Legyen az az akaratod, hogy ez gyógyítsa engem. Lényegében ezt a kívánságot, ezt az imát, a maszkra is mondjuk, adjan Isten, hogy ez engem is védjen, illetve másokat is védjen. Ugye már a maszk védi, ha ne ad Isten, én vagyok beteg, ne adjam ezt tovább, és valamennyire véd engem is, hogy ő beteg, akkor nem jön át hozzám. Akkor ezt a kívánságot, amit mondjuk minden gyógyszerre, azt erre is lehet mondani. Jánnak további kérdése van. Telefonon vagy SMS-en keresztül is lehet bocsánatot kérni, ha valakit megbántottam. Lehet, az ember nem tud vele találkozni, mert messze van, vagy ilyesmi, akkor telefonon is lehet bocsánatot kérni. A legjobb, személyesen kér tőle bocsánatot, de nem akar a telefonon keresztül is lehet. Erre van az a vicc, amikor a rabbi kötelezte a kónt, hogy kérjen bocsánatot a grüntől. Jó? A kón azt mondta, fogja teljesíteni. Erre telefonált a grünnek, és azt mondja, jó napot kívánok, Kovács Lakás! Nem, grün. Akkor bocsánatot kérek, letette a telefont, és akkor jött a rabbihoz, és azt mondta, bocsánatot kértem. Ilyen vicc van. További kérdés a Háimnak. Lehet este naplemente után tfilint rakni valakinek? Persze áldás nélkül, csak akar tudunk találkozni. A válasz, hogy nem. A bölcsek azt mondtak, hogy este nem rakunk tfilint, sőt, ha már rajtunk van a tfilin, a naplamentekor le kell venni, mert este az emberek szoktak aludni, és nem szabad a tfilinben elaludni, és mert akkor az ember nem gondol a tfilinre, nem adja meg a tfilinnek a megfelelő tiszteletet, és ezért este nem rakunk tfilint senkire, nem micva, és nem rakunk tfilint este senkire. Milyen volt neked a hétfői esküvő? Ugye a Szoba Gyurinak a lánya, a Dafnának az esküvője volt. Egy nagyon, nagyon szép volt, és a lényeg az, hogy Isten áldása kísérjen, imádkozzak ezt, hogy Isten áldása kísérjen a fiatal párt öröké. Miért kicsi a kipa, és miért a fej bubra van helyezve? Nem tudom pontosan, mire gondolt, amikor azt írsz, hogy kicsi a kipa. A kipa az lefedi a fejnek a nagyobb részét. És akkor egyáltalán nem kicsi. És a kipa viselésével, ez lényegében a tiszteletet adás az Isten előtt, ennek az alapja a Bibliában látjuk már, hogy a kohénak, akik szolgálnak a szentében, 4 darab ruhájuk van, az egyik ez valami sapka, kalap, és ezzel láttunk, hogy a túrai felfogás szerint nem veszünk le a kalapunkat a tiszteletadásra, hanem felveszünk. És ebből alakult az, hogy mi mindig is, a férfiak legalább, mindig járnak kipával. A nők másik szempontból letakarják a hajukat, a házasok, és ez a szemérmes viselkedése. Katának további kérdés, a taslichal kapcsolatban azért kérdeztem, mert sokszor kérdeztek tőlem is, megnyugodtam, mert én is ugyanezt válaszoltam, mint ön, rabbi. Nagyon örülök, hogy te is ugyanígy láttad a dolgokat. Én nagyon ugye kérem mindig, ha zsidó vagy, akkor kövesel ezeket a szokásokat, és ha nem vagy zsidó, akkor szintén kövesel a szokásokat. Mindenki azokat a szokásokat, ami az ő családjához tartozik, még akkor is, ha lehet, hogy egy vagy két nemzedéken már egy kicsit hiányos, mert eltávolodtak a vallástól, de akkor is a hagyomány vár ránk. A hagyomány vár ránk is. Az, hogy valakinek a szülő vagy a nagyszülő elhagyta a vallást, az nem ad felmentés nekünk. Ez lényegében az egész megtérésnek a lényege, az Isten megadja nekünk a lehetőséget, hogy meg tudunk térni, hogy és elfogad minket, és megbocsát. Ugye a Bibliában nagyon sok helyen szó van arról, hogy ilyen büntetés és olyan büntetés, ha ezt teszünk, ha azt teszünk, ugyanakkor az is van írva, hogy az ember megtér, az Isten megbocsát mindent. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, az Isten szeret minket, az Isten bíz bennünk, hisz bennünk, hogy mi jót akarunk. Csak kell, hogy tegyünk jót, forduljunk hozzá. Van az a mondás, a Talmud azt mondja, Jesko ne olamod sáhát. Valaki egy rövid idő alatt meg tudja szerezni a túlvilági részét. És akkor a haszidizmus úgy magyarázza, hogy sáhát egy forduló. Egyet odafordul az Istenhez, akkor már ezzel meg tudja kapni a túlvilági részét. Hány napig lehet sanatovát mondani egymásnak, mikortól meddig? Elül hónapban mindenképpen már kívánunk sanatovát, boldog új évet egymásnak. Rosh Hashana első napján is. Érdekes mondom, Rosh Hashana második napján már nem, igazán már nem sanatovát kívánunk, hanem Gmar Hatima Tová, a végleges jó bepecsételés. Végleges jó bepecsételés. Ez az, amit kívánunk. A második napja, mert a Talmud azt mondja, a jó emberek rögtön első napja már be vannak írva az életkönyvében. Csak utána a végleges bepecsételés, a jogerős az még tart Jom Kippurig, engesztelés napjáig. És ezért a második napja, nem a világ vége, valakinek fogunk kívánni Sanat Továt, de ha valaki nagyon pontosan és precízen akarja tenni, akkor kívánjon Gmar Hatimát Tová. Sőt, a Rebbe még rossosan előtt is azt szoktam mondani, de nem csak a Rebbe, Ktivá Vahatimát Tová. Azt jelenti, hogy legyél beírva és bepecsételve. Aztán Hatimá Ugmar Hatimát Tová. Bepecsételes, és a végső bepecsételes legyen az élet könyvében. Ugye, és erre mondja a Talmud, Altihi Birchat hegyot Kalöbeinecha, hogy ne legyen az egyszerű embernek az áldás és kívánság könnyű. Kívánunk egymásnak, imádkozunk egymásnak, az jót tesz. A Talmud azt mondja, valaki imádkozik a másikért, és neki is szükség van ugyanerre, akkor az Isten megsegít neki. Sőt, először megsegít neki, és aztán a másiknak, akiért imádkozott. Azt jelenti, azzal, hogy kívánunk egymásnak, ez nem csak egy ilyen ílem, hogy illik kívánni egymásnak, ez lényegében mi imádkozunk. A kívánság az lényegében egy ima, amiben imádkozunk a másikért. Chaim, most hogy fogunk köszönni? Új év sabátra esik, szombaton én sabát salomot mondanék, vasárnap pedig új évet. Rosh Hashanah, azt mondjuk Lashon a Toivoti Kasszébeszi Haszem, legyen egy jó évre beírva és bepecsételve, és Gut Shabbat vagy sabát salom. Az egyik nem zárja ki a másikat, az, hogy Rosh Hashanah van, az nem zárja ki, a Shabbat is van, és fordítva is. Az egyik nem zárja ki a másikat, mind a két kívánságot kívánunk egymásnak, úgy Shabbat, vagy Shabbat Shalomot, és Shonot Toivo. És tényleg ezt kívánom mindenkinek, és az érdekes a Chabad szokás, hogy még akkor is, ha kívánunk az egész közösségnek, akkor nem csak úgy kívánunk ilyen többes számba, legyetek beírva a jó könyvben, mert ilyen legyetek, ez olyan, mint egy kollektív. Az egész közösségnek ezt kívánunk, de valójában minden egyes embernek külön-külön kívánunk, nem csak mint a közösségnek a része, és ezért még akkor is, ha az egész közösségnek kívánunk, akkor is mondjuk Lusana Toivoté Kasszébeszi Haszem, legyen mindenki beírva, bepecsételve a jó könyvben. Ezt kívánom most is mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttetek, örültem a beszélgetésnek, folytatjuk jövő héten. Ugyanide kérdezd a rabbi, de holnap is lesz heti szakasz, és vasárnap egy érdekes téma lesz. Vasárnap beszélni fogunk a mamzéről, a törvénytelen gyerekről, a státuszáról, ki a mamzér, és milyen előírások vannak körülött, vasárnap este 7-kor a mamzer a törvénytelen gyerekről. Mindenkinek a legjobbakat kívánok, jó éjszakát kívánok!